Na, és távozott titeket, kezdjük imával, meg így a dicsőítéssel, így az ajkunk gyümölcsét, a háladásunkat vigyük Isten el, és ma is egy Zsoltárt megnézzünk, a 63. Zsoltárt, ami nekem nagyon kedves, de szerintem sokan nagyon szeretik, mert nagyon szívhez szóló. Imádkozom, és akkor megnézzük. Vagy imádkozzunk, és akkor megnézzük. Ti is nyugodtan adjatok hálát, imádkozzatok, így készítsük a szívünket Isten előtt. Mennyi Atyán, köszönjük ezt a napot, és Uram, köszönjük, hogy ilyen gyönyörűen süt az a nap, Uram, köszönjük, hogy ma esett az eső, Uram, hogy megöntözted a teremtést, Uram. Kérlek, Uram, hogy áld meg a te népedet, Uram, áld meg a gyermekeidet, áld meg minket, Uram, és áld meg ezt az időt, Uram, amit együtt töltünk. Így köszönjük, Uram, hogy itt vagy közöttünk, Uram. Te nem annak függvényében jössz, hogy sokan vagyunk, vagy kevesen, hanem neked nagyon tetszik, hogyha mi szomjasan jövünk, és az igédre vagyunk nyitottak, Uram. Kérlek, hogy taníts minket, Uram, és formáld át az életünket, Uram. Ez az ige, ami a kezünkben van, ez élő és ható, Uram, ez a te szavad, Uram. És kérlek, hogy járja át a te igéd az életünket. Formálja át a gondolkodásunkat, Uram. Tegyen szabaddá, Isten, és készítsen fel minket minden jó cselekedetre, amit számunkra előkészítettél. Így imádkozunk, Uram, hogy ha valamit kell hallanunk, Uram, az hadd jöjjön a lélek által, Uram. Hadd legyen egy profétai szó, amit hallunk tőled, Uram. És kérlek, érints meg az életünket, Uram. Nem akarunk úgy elmenni, hogy nem érintettél meg, hogy nem formáltál át, hogy nem hallottunk tőled. Uram, nagyon szeretünk és dicsérünk, Uram, mert jó vagy hozzánk Jézus nevében. Uram, te látod, hogy hol tart az életünk. Tudod, hogy mik azok a dolgok, amivel tusakszunk, Uram. Te látod, hogy mivé akarsz formálni minket, és köszönöm, hogy te már látod bennünk a tökéletes embert, Uram. Látod bennünk a Krisztusi embert, és kérlek, Uram, hogy formáld ki bennünk azt az embert egyre inkább. Uram, köszönöm, hogy nem a bűneinkkel azonosítasz minket, Uram, nem a bukásaink alapján ismersz minket, Uram. Hanem úgy látsz minket, akik már le vannak ültetve a mennyben, Uram, akik készen vannak Jézus Krisztusban. Uram, az az imám, hogy el tudjuk fogadni Isten, ahogy munkálkodni akarsz az életünkbe, és tudjuk egymást is úgy látni, Uram, ahogy te látsz minket, hogy lássuk egymást Krisztusban, hogy lássuk, ismerjük egymást az új ember szerint, a kereszt alapján. Imádkozom, hogy a szeretet egyre inkább növekedjen az életünkben, Uram. És azt mondja az igéd is, hogy ebben a szeretetben lesz teljessé, Uram, a mi keresztény járásunk, hogy ebben teljesedik ki, Uram, a mi keresztény járásunk veled. És szeretnénk kérni Isten, hogy növeld ezt a szeretetet bennünk, ahogy elfogadjuk tőled, és ahogy adjuk másnak, Uram. Kérlek, áld meg ezt az estét, Jézus nevében kérünk. Ámen. Na, 63. Zsoltár, kérlek, odalapozzatok. Az a címe ennek a Zsoltárnak, hogy Sóvárgás Isten után. Ez Dávid Zsoltára, és felolvasom nektek, hogy egybe lássuk. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmad és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem, mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újong az ajkam is dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem, mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobb oldal támogatsz engem, de akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kaldére hányják őket, sakálok elévé lesznek, de a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Amikor olvassuk a Zsoltárok könyvét, ti is biztos úgy vagytok vele, hogy némelyik nagyon megérint minket. Nagyon szívhez szóló, ahogy Dávid fogalmaz, és valaki egyszer azt mondta a Zsoltárok könyvéről, hogy az egész Zsoltárok könyve olyan, mint egy balzsam, amivel a sebeinket be tudjuk kenni, vagy mint egy gyógyír a lelkünknek, így a sebeinkre, vagy a lelkünket így megkenegeti Isten ezekkel a Zsoltárokkal. De vannak azon belül ilyen kiemeltek, amik még inkább szívhez szólóak, és talán ez a mostani, ez a 63. Zsoltár, ez ilyen. Azt írja itt az első vers, hogy ezt a Zsoltárt Júda pusztájában írta. Én nem jártam soha ebben a pusztában, de akik elmennek Izraelbe, azok jellemzően igen. Ez Jeruzsálemtől keletre, a Holtenger csücskétől délnyugatra található, tényleg egy kősivatag, ami teljesen terméketlen, egy kies, száraz hely, ahogy itt mondja Dávid is, hogy kiszikkadt, kopár, víztelen föld. És itt van most Dávid a pusztában. Valószínűleg ez a Zsoltár Absalom lázadás idején íródott, amikor Dávidnak el kellett hagynia Jeruzsálemet, és fut, hogy mentse az életét, és ezen a helyen van most ebben a pusztaságban. Ezen a helyen írta az 55. Zsoltárt is, hogyha emlékeztek, amit nem olyan rég vettünk. Ez egy nagyon forró, terméketlen kősivatag. És Dávid szomjas. Itt írja, hogy olyan ez a föld, kiszikkadt, kopár, víztelen, itt nincs víz, itt nem lehet kutakat találni, itt nem csörgedezik patak, ez egy teljesen száraz hely. És mégis egy nagyon különleges hely. Észrevetted az igében azt, hogy hányszor olvasunk olyat, hogy Isten valakihez szólt a pusztában? Egy csomószor van az igében erre példa. Ott van például Mózes, aki az apósa bárányait vigyázta pusztában, és Isten ott szólt hozzá egy égő csipkebokoron keresztül. Vagy ott van Ráháb, akit elüldöztek Ábrahám házából, és Isten a pusztában egy sivatagi helyen találkozott vele, és ott kapta meg Istennek ezt a nevét kijelentésül, hogy Isten a látás Istene. Ott találkozott vele Isten. Illés a pusztában kellett futnia, hogy halljon Istentől. Emlékeztek, 40 napig futott, és egy barlang bejáratánál Isten szeliden szólt hozzá, csendes hangon. Sőt, azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az idők végén majd fogja Isten Izrael népét, és elviszi a pusztába egy menedék helyre, hogy ott vigyázzon rájuk a nagy nyomorúság idején. Emlékeztek, maga Jézus is 40 napot töltött a pusztában a Szentlélek indítatására. Elment a pusztába, és ott volt étlen szomjan. És hát szerintem mi, hogyha egy ideje már keresztény vagy, akkor tudod, hogy vannak olyan időszakok, amire illik a leírás, hogy olyan, mint a pusztában lennénk. Mint a kiszikkadt, kopár, víztelen földön járnánk. Dávid elég kétségbe esett helyen van, mert nem csak, hogy egy pusztában van, ahol a turistaként azért egy dolog elmenni, de ő nem turista, hanem az életért fut. Közben Saul arra vadászik, hogy Absalom arra vadászik, hogy megölje Dávidot. De mégis ez egy nagyon különleges Zsoltár. amit itt Dávid ezen a helyen ír. Dávid szemei az Úron vannak, és így írja ezt a Zsoltárt. Ó Isten, Te vagy az Istenem, hozzád vágyakozom. Te vagy az Istenem. Ez a Zsoltár nagyon sokban szól az ő Istennel való kapcsolatáról. És volt egy korai egyházatja, aki azt mondta, hogy ezt a Zsoltárt minden nap el kell olvasni, mert annyira sokat ad az embernek a személyes kapcsolatához, az Istennel való kapcsolatához. Emlékeztek, az 53. Zsoltárban azt olvastuk, beszélgettünk róla múltkor, hogy azt gondolja magában a bolond ember, hogy nincs Isten. Ezt lehetne úgy is mondani, hogy a bolond ember mondja azt Istennek, hogy nem. Tehát áll ellene Isten munkájának. Dávid viszont itt Isten gyermekeként azt mondja, hogy Istenem, Te vagy, ó Isten, Te vagy az Istenem, hozzád vágyakozom. Mennyire más, hogy mi Istent így ennyire személyesen megszólíthatjuk. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmad és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Dávid egy sivatagban van, egy nagyon kietlen helyen, de a lelkében nincs sivatag, hanem énekel Istennek. És megtehette volna Dávid azt, aki már sok Zsoltárt írt, itt már nem olyan fiatal Dávid, hogy előhúz egyet a régiek közül. Hát eléneklek Istennek egy régebbi Zsoltárt. De Dávid vette a fáradtságot, meg vette a lantját, és írt egy új Zsoltárt Istennek, ami arra a helyre való. És látjuk, hogy a szívében egyáltalán nincs pusztaság, hanem egyszerűen Isten lelke után sóvárog, vágyódik Isten után. Miközben ott volt a pusztában, a szívében egy szentély volt Istennek. Így nézek rád, hogy lássam hatalmad és dicsőségedet, szereteted az életnél is jobb. Azt tudod, hogy Isten tervében belefér, és Isten tervében benne van, hogy néha a pusztaság helyén találjuk magunkat. Ez tökéletesen beleillik abba, hogy Isten egybeszerkesztette az életünk időszakait. Mondok rá egy példát Izrael történetéből. Amikor Isten megszabadította Izraelt Egyiptomból, átvitte őket a Vörös-tengeren, ezt a népet, aki látta Isten csodáit, látta, ahogy ketté nyílik a Vörös-tenger, átgyalogoltak száraz lábbal, látták a csodákat, amiket Isten véghez vitt Egyiptomban. Azt mondja ott az ige, hogy kinyújtott karral és felemelt kézzel szabadítottál meg minket. Nagyon nagy dolgokat láttak. Amikor átértek a Vörös-tenger másik oldalára, akkor mindenki ünnepelt. Fú, fantasztikus, látták, hogy az egyiptomiak ott belevesznek a tengerbe, ott a víz felszínén még néhányan lubickoltak, az ellenségük odaveszett. Ünnepeltek, és tudjátok, hol találták magukat? A sivatagban. A tenger másik oldala egy pusztaság volt, ahova Isten vezette őket. És bizony, érdekes időszak kezdődött el, mert ez az időszak, amíg ott vándoroltak, ez egy fárasztó vándorlás volt. Nem volt sok pihenőjük. Egyik táborhelyről mentek a másikra. Elfogyott a vízük. Elfogyott az élelmük. És bizony ez a pusztai hely kihozta azt a pusztaságot, ami a szívükbe volt. Mert állandóan zúgolódtak Isten ellen. Hogy ez így nem jó. Minek hoztál ide bennünket? Elfogyott a vízünk. Miért akarod, hogy szomjan halljunk? Jobb volt nekünk Egyiptomban. Ez az élmény, amit így átéltek, az Egyiptomból való kivonulás, ez a mi üdvösségünknek a képe. A bárány vére, ami megmentett őket, ahogy átmentek a Vörös-tengeren és kijöttek a túloldalon. Ez az újjászületés képe. És milyen érdekes, hogy egyből egy olyan helyre kerültek, ami próbákat jelentett. Lehet, hogy te magad is megtapasztaltad ifjú keresztényként, hogy milyen próbák voltak akkor, amikor már nem úgy akartál élni, hogy régen, de a szíved még nem volt teljesen átformálódva Krisztusra, de folyamatosan formálódunk, és jöttek a kísértések, jöttek a próbák, jöttek a barátaid gúnyolódása, jaj, most már nem jössz velünk bulizni. És ez egy próbaidőszak volt, bizonyos szempontból egy pusztaság. De Isten úgy gondolta, hogy csak 2 évig akarja, hogy ott maradjanak. Mert elvitte őket a sínai hegyhez, átadta a kőtáblákat, és amikor odaértek Kádesbarneába, az volt a terv, hogy bevonulnak az ígéret földjére. De tudjátok a történetet, hogy nem mehettek be a hitetlenségük miatt. Isten nem 30 vagy nem 40 évi pusztai vándorlás szánt nekik, csak sokkal rövidebbet, de a hitetlenségük miatt plusz 38 év rátoldott ott erre a pusztai időszakra. Az a szomorú nekem, hogy Isten, nem Isten akaratából, de sok keresztény él a pusztaságban, mert nem hitben járnak. És nem ragadják meg azokat az áldásokat, amiket Isten tartogat nekik. Nem mennek be az ígéret földjére. De, hadd mondjam azt, hogy bizonyos időnként Isten maga megengedi ezt a pusztai élményt. Ahogy Jézus Krisztus is, amikor bemerítkezett a Jordán folyóba, a Szentlélek betöltötte, a következő fejezet ezzel kezdődik, hogy a Szentlélek indítatására elment Jézus Krisztus a pusztaságba. És ott megtapasztalta a kísértést. Még Isten legáldottabb embere is meg fogják tapasztalni ezeket a száraz, kietlen helyeket. Be fogja tervezni Isten a te határidőnaplódba is ezt a helyet. Miért? Azért, mert van egy olyan igazság, amit máshol nem tanulhatunk meg. Mi lehet ez az igazság? Az, hogy egyedül Isten elég. Amikor egy olyan helyen vagyunk, ahol a körülményeink tartanak minket, akkor könnyű örömtelének meg megelégedetnek lenni. De amikor a körülményeink nem tartanak minket, amikor nincsenek külső forrásaink, egy száraz, kietlen helyen járunk, akkor kiderül, hogy milyen forrásból táplálkozunk. És Isten meg akarja tanítani nekünk azt, hogy ő elég. Amikor Izrael átment a Vörös-tenger túloldalára, ott nem tudott kutakból inni. Viszont Isten adott nekik vizet a kősziklából. Nem volt bolt, ahova bemehessenek enni, nem tudtak vetni és aratni, hiszen állandóan vándoroltak. Viszont Isten mannát adott nekik az égből. Isten elég, viszont ezt csak a pusztai időszakban tudjuk megtanulni. És ez nagyon belsőséges közösséget épít Jézussal. Lehet, hogy most te úgy érzed, hogy egy száraz, kietlen helyen vagy, viszont tanuld meg ezt belőle, hogy Isten elég. És nézzük meg, hogy Dávid mit tett ezen a pusztai helyen, amikor megírta ezt a Zsoltárt. Látjuk belőle, hogy mi az, amit mi is tehetünk. Az első dolog, amit látunk tőle, hogy keresi Istent. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog a testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Hozzád vágyakozom. Eznek a szó szerinti fogalmazása az, hogy korán kereslek téged. Korai időktől kereslek téged. És ezt lehet háromféle szemmel is látni. Az egyik az, hogy Dávid már élete korai időszakában kereste Istent. Egészen fiatal volt, egészen ifjú volt, amikor már Istent kereste. Amikor kim volt a bárányokkal a pusztában, akkor ott Isten után sóvárgott. Gyerekként. És annyira jó ezt látni nekem, hogy Isten elhív fiatalokat. Itt a Golgotában annyira örülök, hogy teret adnak a vezetők, és engem is, még egész fiatal tejfölösszájúként, még most is az ők, de megengedtek szolgálni és tanítani. Hogy milyen kockázatot vállaltak. Én nem gondoltam volna, hogy bármelyik másik gyülekezetben ezt megtették volna, amit én ismertem. Vagy engem oda engednek. Vagy valaki más, aki hasonló korú, vagy tart az ő keresztény járásában. De én azt gondolom, hogy ez nagyon Isten szíve. Hogy megengedjük a fiatalokat, hogy szolgálják Istent. Hogy használják az ajándékaikat. Ott van Timóteus, amikor Pál átadta neki az efézusi gyülekezetet. Timóteus egy ifjú ember volt. Neki írta Pál azt, hogy Timóteus, ne vessenek meg téged az ifjúkorod miatt, hanem legyél példája a hívőknek. Valószínűleg ő volt a legfiatalabb, akár, vagy a legfiatalabbak között a gyülekezetben. És azt mondta Pál neki, hogy legyél példa. Tudom, hogy fiatal vagy, de legyél példa, hogy ne vessenek meg téged. Vagy ott van Jeremiás, akit egészen ifjú korában Isten elhívott, hogy szolgálja őt. Én 18 évesen tértem meg, és annyira hálás vagyok neki, hogy már nem kellett 30-40-50 évig az életemet végigjárnom Isten nélkül. Ma nem úgy gondolkodom, hogy bárcsak később tértem volna meg, hogy még egy pár bűnbe belekóstolhassak, hanem nagyon hálás vagyok, hogy fiatalon megtérhettem. Istennek olyan nagy kegyelme ez. És mi is mindig fiatalok vagyunk, tehát így hálásak lehetünk ezért. És a második értelmezése ennek, hogy Dávid korán kezdte már az Isten keresést, hogy az élete minden időszakában, amikor volt egy fejezetváltás, Dávid kereste Istent. Amikor kim volt a pusztában, és a saját szülei kicsit száműzték, elvetették, Dávid kereste Istent. Amikor Saul katonája lett, már ott is Istennel járt, és kereste az Istent. Amikor király lett Dávid, ott is kereste az Istent. Mindig sóvárgott Isten után, és nekem szomorú azt látni néha, hogy vannak olyan tesók, akik fiatalon, amikor megtérnek, nagyon égnek az Úrért, és amikor egy új fejezet kezdődik az életükbe, valahogy így kimarad Isten. Valahogy más dolgok kezdenek el beépülni, és Isten valahogy úgy hátrébb sorolódik. Dávid nem ilyen volt, hanem az élete minden időszakában kereste az Urat. Korán, az adott fejezetben korán kereste az Istent. Vannak, akik egyetemisták, amikor vizsgai időszakon, akkor mindig fellendül az ima élet, hogy Uram, kérlek, segíts, most jön egy vizsga. És Isten nem bántódik meg, hogy akkor sokkal lelkesebb az ember, csak azt mondja, hogy legyél máskor is ilyen. Így keress engem, kutass engem. Egyedülállóként, házasként, munkanélküliként, munkahelyjel a hátad mögött, szülőként, nagyszülőként, bármelyik fejezete van az életednek, keresd az Urat, mondja. Ez a példa Dávidtól. És a harmadik példa, amit látunk, így akkor, hogy keresd korán az Urat, amit szó szerint mondhatunk. Dávid korán kelt, fölkeltette a hajnalt az ő dicséretével, és kereste az Urat reggelente. A leggyakoribb kifogás erre, amit olyan sokszor hallok, hogy jaj, Tamás, én nem vagyok egy ilyen korai kelő. Én nem tudok korán, annyira zombi vagyok még akkor. Ja, és a délelőtt az meg túl sűrű. Délután, akkor meg fáradt vagyok. Este, akkor meg már leginkább lefeküdnék. Mindig találunk valamit, amit kifogásként mondhatunk. Nem az a lényeg, hogy törvényszerűen csak reggel, viszont jó reggel Istennel kezdeni a napot. Úgy kelteni a hajnalt, hogy Istennel időt töltünk, mert a látásmódunk beáll egy jó irányba. Hozzád vágyakozom, hozzád sóvárog a lelkem, utánad sóvárog a testem. Isten után szomjas, Dávid. Jézus mondta azt a templomban, ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és igyék. Szomjas vagy? Nem fizikailag. Szomjas vagy lelkileg? Mondhatod rá, hogy persze, mert itt vagyok. Én is azt gondolom, hogy itt szomjazom Istent, viszont szeretném jobban, még jobban szomjazni Istent. Azt mondta Jézus a boldog mondásokban, hogy boldog az, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ha olvasom Dávidnak a szavait, akkor azt mondom, hogy igen, még szomjazhatom még. Mert ő azt mondja, hogy utánad szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Amikor Dávid ezt írja, akkor ő tényleg valószínűleg szomjas volt, egy sivatagban ült, ahol nem ihatott vizet. És azt mondhatta, hogy bárcsak ihatnék egy pohár vizet. Viszont rád, Istenem, még sokkal jobban vágyom. Állítólag egy ember 3 napig bírja víz nélkül. Utána az ember meghal. Ennyire ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy igyunk. Ennyire szükségünk van a vízre. És a sivatagban, ha valaki ott van, a víz, hogy van nála víz, elegendő víz, az élet-halál kérdése. Néha lehet látni ilyen dokumentumfilmeket, hogy valaki utazik át a sivatagon. Én még nem voltam sivatagban. De itt tévén keresztül is ijesztő az a hőség, az a szükség, hogy ott nincs víz, és csak annyi víz van, amennyit magaddal viszel. És Dávid ehhez az állapothoz hasonlítja az Isten utáni sóvárgást. Voltál már nagyon szomjas? Emlékszel olyan pontra az életedben, amikor rettentő szomjas voltál? Én tudok ilyen állapotba kerülni, mert elfelejtek néha inni. És utána egy nap során a végére ott tartok, hogy nagyon szomjas vagyok. Hát nem a sivatagban, de oda tudok menni a csaphoz. De ilyenkor az ember másra nem is tud csak gondolni, csak arra, hogy igyom. Hogy egy friss pohár vizet csak ledöntsöm. Ez az, ami nem helyettesíthető. Ha valaki szomjas, akkor nem tudja mással pótolni. Nem ehet meg egy táblacsokit, akkor innia kell. Nem tudja elfelejteni, nem tud ellenállni. Amikor valaki szomjas, akkor nem tudja kiverni a fejéből ezt a szükségét. Ennyire erős az ember szüksége a vízre. És Dávid itt összekapcsolja ezt a szomjúságot az Isten utáni vágyával. Azt mondja, hogy ahogy így vágyik a kiszikkadt föld a vízre, úgy vágyom, úgy sóvárog a lelkem utánad. Vajon el tudnánk ezt így mondani a saját lelkünkről? Hogy Uram, ennyire vágyom utánad. Pedig ez a lelkünk szüksége Isten után. Ennyire szükség van a lelkünknek Istenre, amennyire a testünknek a vízre. Sok más dolgot írhatott volna Dávid, nem? Ott van a pusztában, Absalom fenyegetőt. Azt mondja, hogy ó, Uram, sóvárog az én életem egy hadsereg után, hogy legyőzhessem Absalomot. Sóvárog az életem egy vár iránt, hogy megvédhessenek azok a vastag falak. Sóvárog az én testem egy menekülési útvonal iránt, hogy megúsztam ezt a helyzetet. De Dávid azt mondja, hogy Uram, én ezen a helyen rád vágyom. Utánad sóvárog a lelkem. Jaj, Tamás, ne legyél már ilyen naív. Hát Isten be tudja fizetni a csekeket helyettünk, el tud menni és szerezni egy munkahelyet, rendbe tudja tenni a házasságomat, rendbe tudja tenni a kapcsolatomat. Hát mi az, hogy Dávid csak Isten után sóvárog? Én azt gondolom, hogy amit itt Dávidtól látunk, az egy felismerés, hogy Dávid tudta, hogy a legnagyobb szüksége Isten. Bármilyen sivatagban, bármilyen szorongató helyzetben van a legnagyobb szüksége, az az Úr és a vele való kapcsolat. Isten át fogja vinni ezen a próbán. Absalom el fog bukni, Dávid vissza fog kerülni Jeruzsálembe, és elfoglalhatja a királyi trónt. De Dávid növekedett ebből a próbából, mert Isten után sóvár volt. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Jó ezt elolvasni, ezt a verset, nem? Olyan, hú, de jó, szereteted az életnél is jobb, de én nem vagyok benne biztos, hogy én ezt el tudom mondani, hogy értem-e azt a mélységet Istenből, amit ez a vers mond. Szereteted az életnél is jobb. Amennyire így értem a mostani keresztény életemből, ezt én is tudom, hogy Isten szeretete nélkül nincs életünk. Isten szeretete mentett meg minket. Azt mondja az ige, hogy úgy szeretett Isten minket, hogy elküldte egyszülött fiát. De ez igaz minden nap, amikor nincs ott Isten szeretete, akkor a dolgok üresek. Láttatok már filmet arról, hogy az ember mire képes akkor, amikor túl akar élni valamit? Vannak erre nagyon jó filmek. Én nem olyan rég láttam egy hegymászós filmet, ami két hegymászóról szólt. Az egyikük úgy tűnik, hogy oda veszett, a másik meg lejött a hegyről, beesett egy hasadékba a társa, és ennek a srácnak a megmeneküléséről szól a film. Ahogy törött lábakkal hazajut. Hihetetlen film, nagyon jó film egyébként, egy valós történet. És megdöbbentő, hogy az ember mire képes azért, hogy megmentse az életét. Bármit megtenne azért az ember egy veszélyhelyzetben, hogy mentse a bőrét. Hihetetlen. És erről nagyon sok filmet készítenek. És azt mondja itt Dávid, mégis tudva, hogy milyen erős az ember életösztőne, hogy a szereteted még az életnél is jobb. Még ezután az erős élet ösztönnél is sokkal értékesebb a te szereteted, Uram. Mert a szeretete nélkül minden üres. Mi az, amit Dávid tesz a pusztában? Egy, sóvárogva keres Istent. És itt a második, nézd meg. Ajkam téged dicsőít, ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem, mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Azt mondja Dávid, ajkam téged dicsőít. Ajkam dicsőít, a számmal áldalak, felemelt kézzel imádom neved, ajkam újjong, fekvőhelyemen rád gondolok, őrváltáskor rólad elmélkedem. Dávid az egész testével, az egész lelkével áldja Istent. Amikor mi dicsérjük Istent, akkor az nem csak azt a pár éneket jelenti, amit eléneklünk, hanem belevonódhat az egész testünk, az egész lelkünk. És ezeket a dolgokat Dávid nem egy palotában írja. Nem a saját tróntermében, a kényelmes fotelban, hanem nem is utólag írta meg, amikor már visszakerült Jeruzsálembe, hanem ott van egy pusztában, ott van egy kiszikkal kopár víztelen földön, és azt mondja, hogy Uram, én, az én ajkam dicsőít téged. Ezt annyira szeretném megtanulni Dávidtól, hogy a próba helyén, a szikkad földön tudjam azt mondani, hogy Uram, én áldom a te nevedet, és rólad elmélkedem, téged magasztal az ajkam, fekvőhelyemen rád gondolok. Nézd meg a hatodik verset, mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam. Dávid nem a terített asztalnál írja ezt a palotában. Fekvőhelyemen is rád gondolok. Nem az ő kis pihepuha ágyából írja a palotából, hanem egy barlangból, egy szikla barlangból írja. Az egyik legkülönlegesebb levél az Új Szövetségből nekem, a Filippi levél. És ott írja Pál, hogy örvendjetek, ismét mondom, örvendjetek, örüljetek mindenkor. Pál ezt nem egy hotelből írta, nem a tengerparton ült koktéllal a kezében, hanem egy börtönben, láncokkal a kezén. Azt írta, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, Filippi beliek. Ez Dávid is megélte, Pál is megélte, hogy a lelkében ott volt a szentély, ott volt Isten jelenléte. Én ezt szeretném megtanulni, hogy az imádatom, a megelégedésem az ne a körülményektől függjön, hogy minden a helyén van, hogy akkor tudom igazán szívből dicsérni Istent, ha minden a helyén van, hanem teljesen függetlenül a körülményektől. Azt írja az ige, hogy Uram, téged dicsér a teremtés. Pál írja ezt a Róma belieknek, hogy a teremtés hirdeti Isten dicsőségét. Meglátszik rajta az, hogy milyen fenséges az alkotó. Ha megnézel egy állatot, hogy milyen különlegesen, milyen kreatívan formálta azt meg Isten. Bámulatos, hogy milyen állatok vannak néha, és az nem véletlenül puk, így lett az evolúcióban, hanem Isten összerakta. Isten megalkotta, hogy az úgy olyan legyen. És akármilyen állat legyen, az úgy lett megalkotva, hogy hirdesse Isten dicsőségét. Csak azáltal, hogy van, Istennek ad dicsőséget. De az ember a kivétel. Mert minket úgy alkotott meg Isten, hogy mi eldönthetjük, hogy magasztaljuk-e Istent, vagy sem. Nekünk megadta a döntési jogát, a szabad akaratot adott arra, hogy eldöntsük, hogy Isten magasztaljuk, vagy nem. Milyen különleges az, amikor úgy döntünk, hogy Uram, az ajkam téged dicsőít. Ahogy Dávid is itt mondja. Amikor a körülmények nem biztos, hogy a legjobbak, de azt mondanánk, hogy Uram, méltó vagy minden dicséretre. Úgy újong az én ajkam, és dicsér a szám. Uram, imádva emelem föl kezem. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újong az ajkam, és dicsér a szám. Fekvő helyemen is rád gondolok, mint a őrváltáskor rólad elmélkedem. Nem a palota kényelmében írja ezt, hanem egy szikla barlangból. Pál apostol írta azt, hogy én megtanultam minden körülményben megelégedettnek lenni. Akár bővölködtem, akár szűkölködtem, mind a kettőben megtanultam, hogy megelégedjek, írja Pál a Filippi belieknek. Tőlem ez még olyan messze van, de nagyon szeretném megtanulni. Ez a Zsoltár annyira szép képet fest Isten és Dávid kapcsolatáról, mint egy szerelmes pár, nem? Amikor valaki szerelmes, és fölhívja a barátnőjét, akkor együtt lehet csivitelni a telefonon, és hosszúra nyúlnak a beszélgetések, senki nem akarja letenni még a telefont. És azt mondja egy Dávid is, hogy még a fekvőhelyemen is rád gondolok. Minden őrváltáskor rólad elmélkedem, mint a Dávid nem tudna másra gondolni, mint egy szerelmes ember, aki Istenbe szerelmes. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újongok, ragaszkodik hozzád lelkem, jobb oldal támogatsz engem. Te voltál a segítségem. Dávidnak van mire visszagondolni, hogy hányszor segített neki Isten. És azt mondja, hogy szárnyad árnyékában újongok. Oda tudtam futni Isten a szárnyad árnyékában, mint amikor a kis csibéket összegyűjti a tyúkanyú. Ez a világ tele van félelmetes dolgokkal. Viszont ránk is igaz, hogy Isten árnyékában újonghatunk. Isten szárnya árnyékában menedékünk van. Ez nem azt jelenti, hogy elbújunk. Ez azt jelenti, hogy megbújunk Istennél. Pál apostol írja azt, hogy minket ő elrejtett Jézus Krisztusban. A mi életünk el van rejtve Jézus Krisztusban. Ez nem gyengeség, hogyha valaki odafut Istenhez, hogy menedéket találjon, hanem ez igazából a keresztény ember ereje, hogy minden élethelyzetben oda tud futni hozzá. Nem az élettől bújunk el, nem a veszélyeket próbáljuk mindenáron kikerülni, hanem csak minden napunkat elrejtjük Jézusban. Rejtőzz el Krisztusban, tesóm. Láttuk itt Dávidot, ahogy sóvárogva keresi Istent, láttuk azt, hogy áldja az Urat, és itt a harmadik, nézd meg, Dávid örvendezik. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek, kardére hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt, dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Nézzek ezt a 10-11-es verset. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek, kardére hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. Hát gyönyörű, nem? Szoktál így imádkozni, hogy ó, drága Uram, köszönöm, hogy az én ellenségeimet majd sakálok eszik meg. De érdekes, hogy Dávid itt, amíg a pusztából ír, az Absalom lázadás kapcsán, és a történetből tudjuk, hogy nem sokkal később Absalom elbukik, és 20 000 ember hal meg ebben a lázadásban. Ez egy nagyon komoly esemény volt. Dávid ezen a helyen még éppen az életéért fut, de már Isten előtt, ahogy Istenre néz, látja az egész helyzetet profétikusan. Látja, hogy ez az egész hova fog áramolni. És ez igaz ránk is. Amikor megállunk Isten előtt, amikor elkezdjük dicsérni Istent, akkor Isten megengedi, hogy úgy lássunk egy helyzetet, ahogy ő látja. És ezért írja a végén azt a 12. versben, hogy a király örül Isten előtt. Kiről ír itt Dávid? Magáról. Ő a király. A király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. Mi változott itt? Semmi, nem? Dávid még mindig ott van a pusztában. De a lelkében már örömújongás. A lelkében szenté. Eszembe jut az a történet, a Dániel könyvéből, Sadrak, Mésak, Abédnego története biztos beugrik, amikor Babilon királya elkészítetett egy hatalmas aranyszobrot, és megparancsolta a birodalom minden tagjának, hogy boruljanak le az aranyszobor előtt, és imádják. És ott volt ez a három ifjú, Sadrak, Mésak és Abédnego, akik Istent követték, akik szerették az Urat. És azt mondták a királynak, hogy nem király, mi nem fogunk leborulni az aranyszobor előtt, mi egyedül Istent imádjuk. És az volt a parancs, hogyha valaki nem hajtja végre ezt az utasítást, az dobják be a tüzes kemencébe. Annyira mérges lett a király, hogy újra parancsot adott a katonáknak, hogy szítsák fel a tüzet. Ez nem azt jelentett, hogy dobjanak még rá pár hasábot, hogy melegebben égjen, hanem azt mondja ott az ige, hogy annyira felszították a tüzet, hogy akik vitték a fát, azok is meghaltak. Annyira égett ez a kazán. És utána fogták Sadrak, Mésak és Abédnágót, és bedobták a tüzes kemencébe. De előtte mondtak még valamit, ami nagyon fontos. Azt mondták a királynak, hogy király, a mi Istenünk meg tud menteni minket a te kezedből. Na ez a jó látásmód. Egy ember, aki Istenre néz. A mi királyunk, a mi urunk meg tud menteni a te kezedből. És amit ezután mondanak, az még jobb. Szóval, de ha nem is, nem tenné is meg, mi akkor sem borulunk le az aranyszobor előtt. Na ez egy jó látásmód. Ez nagyon tetszik nekem. És végül bedobják őket, tudjátok a történetet, de nem égnek el, csak a kötelek égnek le a kezükről, és ott sétálnak a tűzben. Én nagyon szeretném Dávidtól megtanulni ezt a látásmódot, ahogy a pusztában egy ilyen zsoltárt ír. Akár a pusztában vagy most, tesóm, akár nem, itt az idő, hogy kiáltsunk Istenhez. Azt mondja az ige, hogy keressetek engem, amíg megtalálható vagyok. Itt az idő, hogy keressük Istent, hogy kiáltsunk. Akár pusztában vagyunk, akár nem. Hogy mit fog mutatni, azt én nem tudom, de biztos, hogy helyre rakja a látásmódunkat. Biztos, hogy megenged jól látnunk. És azt mondja még ez utolsó gondolat, hogy ha valaki szomjazik, akkor az jöjjön hozzám. Emlékszem, hogy egyszer tanítottam erről az igeversről, erről az egy igeversről kellett tanítanom, és ahogy készültem, nekem volt óriási áldás, amit Isten mutatott ebből az igeversből. Mert éppen akkor, amikor ezt az igeverset tanulmányoztam, nagyon fáradt voltam, nagyon sokat kellett tanítanom, nagyon ki voltam merülve, és úgy éreztem, hogy egy csepp víz nincs bennem, semmit nem tud akadni az embereknek a tanításból. És Isten azt mondta, hogy Tamás, hogyha nem vagy szomjas, akkor azért gyere, hogy szomjas legyél. Hogyha nem vagy szomjas, mert más dolgok eltompították a szívedet, vagy fáradt vagy, vagy fásult vagy, és nem tudsz odajönni hozzám, ahogy, mint egy szomjas szikkadt föld, akkor gyere úgy, ahogy vagy, és kérd, hogy legyél újra szomjas és szikkadt föld. Legyél újra olyan ember, aki sóvárogsz utána. Akkor kérd ezt. Én nem tudom, hogy a ti szívetek milyen állapotban van most. Hogy tudtok-e úgy jönni Istenhez, ahogy Dávid, hogy Uram, mint a kiszikkadt föld, annyira sóvárog a lelkem utánad. De ha nem így van a szíved, akkor kérj egy ilyen szívet Istentől. Mert ő hív minket magához, azt mondja, hogy ha szomjazol, akkor gyere hozzám és igyél. Aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, mondja a skútnál Jézus, az nem szomjazik meg többé. Én nem szeretném, hogy innen úgy menjünk az, hogy nem iszunk újra az élő vízből. Szeretném, hogyha kérnénk Istentől, hogy árassza ránk ezt a vizet. Ha meg nem ilyen a szívünk, akkor adjon egy ilyen szívet, ami ennyire sóvárog Isten után. Ennyire vágyik Isten után. Mi lenne, ha imádkoznánk? És ha nem akarsz, nem kell, de kiáltsunk Istenhez. És mondjuk el neki, amit most szólt hozzánk, és válaszoljunk az ő szavára. Kérlek.